Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ma este egy újabb előválasztási vitára kerül sor itt a Partizán stúdiójában. Ma este a 12. kerület Hegyvidék ellenzéki polgármester jelöltjei csapnak össze. Ez sok szempontból egy különleges előválasztás. Különleges azért, mert hogy létrejön, igen, hányatatott sorsú előválasztás, bár valóban nehéz lenne rangsorolni a különböző kerületek közötti csatározásokat, de majdnem ráment egy párt, sokáig nem lehetett tudni, milyen módszertan alapján fog létrejönni, és igen, különleges számítási módszert alkalmaznak végül majd annak érdekében, hogy eldöntsék, hogy ki a legméltóbb arra, hogy az ellenzékieket képviselje a fideszes polgármesterrel szemben, vagy pontosabban a szavazóurnákban alternatívát biztosítson a kerületben élők számára. A különlegessége ennek a választásnak az, hogy úgynevezett preferenciális módszertan használnak. Ez azt jelenti, hogy a választópolgároknak nem csak azt kell megjelölni, hogy kit tartanak a legalkalmasabbnak, a legméltóbbnak a képviseletükre, hanem erős sorrendet is felállítanak a jelöltek között. Ennek akkor van jelentősége, hogyha egyetlen jelölt sem szerzi meg a szavazatok 50% plusz egy szavazatot, mert ebben az esetben a másodlagos preferenciák fognak majd dönteni. Ennél természetesen jóval bonyolultabb a módszertan, de ennek a részletes tárgyalására nem vállalkoznék, szerintem fogunk még hallani bőségesen erről. De önmagában figyelemre méltó, és mindenképpen elismerésre méltó, hogy a sanyarú sorsú demokráciánkban egy ilyen újítással próbálkoznak Hegyvidéken. Meglátjuk majd, hogy ragadós lesz a példa, vagy egyáltalában hogyan értékelik a helyi polgárok, valóban van-e olyan jelentősége, mint amit a szervezők szánnak neki. És különleges abból a szempontból is ez az előválasztás, hogy nem pusztán a polgármester jelölt személyéről döntenek a választópolgárok, hanem ezen keresztül gyakorlatilag arról is, hogy milyen típusú erősorrendek vagy erőblokkok legyenek a következő képviselőtestületben. A testületben ugyanis 17 fő dönt a kerületi ügyekről, 5-en közülük kompenzációs listáról kerülnek be. A maradék 12 helyről pedig gyakorlatilag részben már előre eldöntötték a sorsukat, mert egy 2-2-2-t szétosztott egymás között a DK, a Momentum, illetve a Kutyapárt. A maradék 6 képviselőhely sorsa viszont az alapján fog eldönni, hogy végül ki kerül ki győztesként az előválasztáson. Vagyis, ha adott esetben bármelyik jelölt itt a hármójuk közül megnyeri ezt az előválasztást, lehetősége van 6 helyre saját jelölteket állítania. Ez persze minden lesz elégséges ahhoz, hogy önmagában többséget tudjon a képviselőtestületben. Szóval igazán izgalmas következő 5 évnek nézünk elő, akkor is, hogyha adott esetben ellenzéki vezetése lesz majd mostantól a Hegyvidéknek. És akkor ennyi felvezetés után bemutatom magukat, a jelölteket. Itt van velünk Kovács Gergely, a Magyar Kétfalú Kutyapárt képviseletében. Szervusz!
Köszi a lehetőséget, sziasztok!
Itt van velünk Visi Piroska, a Hegyvidék Jövőért képviseletében. Szervusz!
Szervusz, örülök, hogy itt lehetek.
És itt van velünk dr. Farkas Csaba, a Momentum képviseletében. Szervusz!
Sziasztok, jó estét, üdvözlök mindenkit!
No, akkor térjünk rá a vita szabályaira. Elsőként nyitóbeszédeket fognak mondani a jelöltek, ennek a megszólalási sorrendjét sorsolásra döntöttük el a vita előtt. Mindegyik jelöltnek 2 perc áll rendelkezésére a mondandójának a kifejtésére. A 2 perces időkeret alatt a többi jelöltnek nincs lehetősége megszólalni, nem vághatnak közbe. Ezt követően 3 vitablokk következik, a vitablokkokban minden jelöltnek 5 perces időkeret áll a rendelkezésére. Itt kifejezetten bíztatnám, kérném, ösztönözném a jelölteket arra, hogy bátran vegyék el egymástól a szót, bátran vitatkozzanak az állításokkal. Itt a jól neveltségnek különösebb helye nincs. Küzdjenek meg a nézők figyelméért, a választópolgárok szavazataiért. Egyetlen egy szabály van, az 5 percen túlmenően nem szólalhatnak meg, ha letelik az időkeretük, akkor meg kell vonnunk az adott jelölttől a szót, és abban a blokkban többször már nem szólalhat meg. A 3 vitablokkot követően pedig záróbeszédek következnek, amelynek a sorrendjét szintén sorsolás döntött el, és ott is 2 perces időkeret áll rendelkezésre minden jelölt számára. Kérdezem a jelölteket, hogy a szabályok tiszták-e?
Igen.
Igen.
Köszönöm. Akkor a sorsolás sorrendjének értelmében kezdődjönek meg a nyitóbeszédek. Elsőként Visi Piroska.
Jó estét kívánok! Visi Piroska vagyok, közgazdász, és azért indulok polgármester jelöltnek a 12. kerületben, mert nincs még 5 évünk. És hogyha helyi polgárok nem veszik kezükbe a kerület jövőjét, akkor nem lesz változás, és 5 év múlva meg nem lesz, amit megvédjünk. 10 éves korom óta lakom a 12. kerületben, édesanyám orvos, itt kaptunk szolgálati lakást a Tündérhegyi szanatórium területén, azóta vagyok zugligeti, azóta vagyok a zugligeti egyházközösség tagja. Férjemmel 6 gyereket nevelünk, a legnagyobbak egyetemisták, a legkisebbek pedig már felső tagozatosak. Olasz két tanyelvű gimnáziumba jártam, Fazekasban érettségiztem angol tagozaton, Corvinuson szereztem közgazdász diplomát, pénzügy szakirány és Európa tanulmányok mellékszakirányra jártam. Elvégeztem a Városkormányzási Akadémiát, amit a főváros indított, és a szakdolgozatomat részvételi folyamatok a közbizalom erősítéséért témában írtam. 20 éve vagyunk jelen a hegyvidéki intézményekben, aktív segítőként, szervezőként az Orbán-hegy óvodában, a Csermely-óviban, az Ugligeti iskolában és a Városmeri gimnáziumban. A Városmeri gimnáziumnak az alapítványát, a szüli alapítványát vezetem 5 éve. Itt sok milliós költségvetéssel döntünk, elsősorban infrastruktúrális beruházásokról, illetve tanári diák támogató programunk van, és a szülők befizetéseiből gazdálkodunk. Gyerekeinkkel aktív tagjai vagyunk a Zugligeti Egyházközösségnek, a templomnak. Tábort szerveztünk, a gyerekek cserkészek. 22-ben becsatlakoztam a tanári mozgalomban, és én szerveztem meg a budai élőláncot, az első élőláncot, majd pedig a nagykörült élőláncot a diákokkal, az EDF-fel, és azóta is rendszeresen szerdánként az Ebrő Szerdával ott vagyunk a Szél Kálmán téren az aktivista társaimmal. Én egy helyi vagyok, a helyi intézményeket segítettem, közösségeket, és bízom benne, hogy a teljes kerületet szolgálhatom majd polgármesterként.
Köszönjük szépen! A második nyitóbeszéd következik, a szó Kovács Gergelyé.
Sziasztok, én Kovács Gergő, bár valószínűleg ismertek, ugye a Kutyapárt társelnöke vagyok, illetve 5 éve önkormányzati képviselő a 12. kerületben, és talán volt valamennyi szerepem abban, hogy Pokorni Zoltán jobbnak látta, hogy most már nem indul el egy választáson, és akkor ezt mondani kell, én is a kerületben lakom. Alapvetően zavarban voltunk, ugye, mert a Kutyapárt nem szokott választási programokat írni. Szerencsére olyan sok mindent csináltunk az elmúlt 5 évben a kerületben, hogy amiket most programként fel fogok vázolni, azoknak a tetteknek a folyamánya, amiket eddig is csináltunk a kerületben. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy végre ebben a kerületben is verseny legyen a közbeszerzéseken és az ingatlan értékesítéseknél. Ezen több százmillió forintot lehetne spórolni évente, amit a legfontosabb dolgokra el lehetne költeni, mint például utak vagy járdák felújítása, a műemléképületek felújítása, vagy éppen a civil szervezetek nagyobb támogatása, amire mindenképp szükség lenne. Ez egy olyan kerület, ahol rengeteg gazdag ember él. Itt az önkormányzatnak nagyon fontos szerepe lehetne abban, hogy becsatornázza az önkéntes munkáját ezeknek az embereknek, akár szociális, akár városfelújító, akár környezetvédelmi területen. Ez egy olyan kerület, ahol azt a pár száz családot nagyon szívesen megsegíteni egyébként a helyen lévő gazdagabb rész, ha ehhez az önkormányzat megteremti a megfelelő kereteket. Ugye mi ezt tapasztaltuk a munkásságunkkal az elmúlt években. Hál' Istennek elég sok mindent el lehetett érni a kerületben, ugyanis erre az önkormányzatra a nyilvánossággal lehetett hatni. És azért például sikerült megszüntetni azt, hogy az önkormányzat évente nagyjából 50 millió forintot osz ki titokban, hát Fidesz és KDNP közeli szervezeteknek. Sikerült megakadályozni, hogy nagyjából 10.000 négyzetméter rászaladár útmenti erdőt átminősítsenek. Sikerült egy idős házaspár kilakoltatását megakadályozni a normafánál. Szóval azt gondolom, ezek alapján mondhatjuk azt, hogy a programot is meg tudjuk majd valósítani, amit tervezünk. Köszi.
Köszönjük szépen! És akkor a harmadik nyitóbeszéd következik, a szó dr. Farkas Csabáé.
Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a Partizán minden munkatársának és a jelöltársaimnak is, hogy ez a vita és egyáltalán az előválasztás is létrejöhetett. Én Farkas Csaba vagyok, a 12. kerület polgármester jelöltje, 54 éves, jogász, egykori rendőri vezető. Dolgoztam és tanítottam is 12. kerületben, és éltem is Hegyvidéken. Soha nem voltam pártpolitikus, és egyáltalán nem terveztem, hogy politikai pályára megyek, azonban sokakkal tétlenül néztük hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy a hatalom emberei, maga a hatalom hogyan írja kényekedvére a törvényeket úgy, ahogyan az nekik jó. A törvény embereként dolgoztam évtizedeken keresztül. Ez teljesen ellentétes volt, amit tapasztaltam, amit láttam, mindazzal, amit tanultam, amit megéltem, és ahogyan én eddig dolgoztam. Én a mostani vezetéssel ellentétben azért fogok dolgozni, hogy Hegyvidék egy mintakerület legyen. Olyan mintakerület, amelyet már egyébként momentumos vezetésű kerületekben, településeken megvalósítottunk. Jelenleg ugyanis elrettentő példát láthatunk Hegyvidéken, olyan elrettentő példát, mint például áron alul adják el a kerületi zöld területeket, és engedik beépíteni annak ellenére, hogy egyébként a kerületi építési szabályzat módosítása nélkül az nem lenne lehetséges. Elárusítják, kiárusítják a közvagyont. Ennél sokkal több tiszteletet érdemelnek a 12. kerületiek. Ennek a problémának a megoldására szakértő csapatommal vállalkozunk, és több mint 400 helyi lakos bevonásával alkottuk meg azt a 86 pontból álló program sorozatot, amelyet közzétettünk és elérhető. Remélem, ma este lesz lehetőségem erről majd még beszélni. Hegyvidéken 2022-ben egyébként összefogással, egy nagyon széleskörű összefogással sikerült legyőzni a Fidesz jelöltjét, és gyakorlatilag én most ezt az összefogást tudhatom magam mögött. Támogat jelenleg Karácsony Gergely.
Köszönjük.
Köszönöm.
Kérem a jelölteket, hogy figyeljék az idejüket, az időkeretüket, hogy ne teljen ki. Ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablok, de előtte egy rövid szolgálati közlemény. Akik képen néznek bennünket, azok már tudják, hogy idén is gyűjtjük az adó 1%-okat, most kifejezetten a podcast hallgatóinkhoz szólok. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy add nekünk 2024-ben is a személyi jövedelemadód 1%-át, ha fontosnak tartod a demokratikus nyilvánosságot, ha fontosnak tartod az ilyen vitákat. Minél többen tesztek így, annál inkább leszünk képesek ilyen típusú műsorokat és rendezvényeket összehozni a jövőben is. No, az első vitablokk alapvetően arról szól, ami a legfontosabb kérdés minden előválasztásnak, hogy mi különbözteti meg a jelölteket egymástól. Igazából mi az ajánlat? Egy előválasztás megszervezése rengeteg erőforrás, nem csak pénzbeli, hanem humán erőforrás, idő, veszültség és így tovább. Mi az indoka annak, hogy nem sikerül megállapodni jelölőszervezetek egymás között, hogy ki a legalkalmasabb arra, hogy hogy vezesse a kerületet? Miért kell előválasztáson dönteni a személyek között? Szóval mi különbözteti meg az egyes jelölteket egymástól? Mi az alternatíva, ami között választhatnak a polgárok? És akkor elsőként Gergő.
Köszi. Hát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy baj, hogyha egy polgármesternek van mondjuk önkormányzati tapasztalata, mondjuk olyan formában, hogy önkormányzati képviselő volt már előtte, és ugye emiatt egyrészt ismeri a rendeleteket, látja, hogy mik a problémák az önkormányzatban, találkozott sok száz lakossági megkereséssel, szóval lehet, hogy előbb jobb, ha valaki képviselő lesz, mint sem polgármester. A másik, ami fontos, és akartam mondani, hogy én olyan vagyok, hogy az alapján igyekszem megítélni az embereket, hogy mit tettek, és nem az alapján, hogy mit ígérnek, hogy mit csinálnának. Ugye ez a magyar, meg a általános politikának a nagy problémája, hogy megszoktuk, hogy a jövő idejű feltételes módú mondatok alapján döntünk bizonyos dolgokról. Szerintem jobb, ha azt nézzük meg, hogy ki mit csinált eddig ebben a kerületben, és az alapján döntenek az emberek. Az elején én elkezdtem felsorolni, hogy elég sok mindenre sikerült hatni az önkormányzattal. Én azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket, hogyha mi vagyunk az önkormányzat, akkor nyilván sokkal nagyobb keretek közt meg lehet tenni. Az építkezések egyébként valóban fontos, itt elképesztő mennyiségű, tehát évente nagyjából 1-2 milliárd forint értékben értékesít, és gyakorlatilag verseny nélkül a kerület ingatlanokat, és ezek képesek arra egyébként, ami a csodával határos, hogy úgy adnak el sok esetben féláron ingatlanokat, hogy egy érvényes ajánlat érkezik erre, nagyon szuper módszerek vannak egyébként, amivel ezt meg lehet csinálni. Ezt Pokorni Zoltán és Béres István ugye kidolgozta nagyon frankón az elmúlt években. A közbeszerzéseknél más a módszer, hogy jellemzően ugye 300 millió forint alatt építési beruházásoknál ki lehet írni meghívásos közbeszerzéseket, és a hegyvidéki önkormányzat, amikor csak teheti, akkor ezzel él, és ezért látunk sokszor 295 milliós közbeszerzéseket, ahol egyébként gyakorlatilag ugyanaz az üzleti kör, ugyanaz a cégcsoport nyer 15 éve minden, tehát valódi verseny nincsen. Egyébként talán érdekesség, hogy amíg Fideszes volt az első kerület, ott is ezek a cégek nyertek egyébként rendszeresen, miközben ugye az ottani volt fideszes polgármester volt felesége, tehát Nagy Gábor Tamás volt felesége, üzlettársa ugye annak a Béres Istvánnak, aki a, hát hogy is fogalmazzak, Pokorni Zoltán gazdasági ügyeit nagyon régóta csinálja.
Tanácsadó.
Polgármesteri tanácsadó hivatalosan, igen. Ez azért jó, mert akkor neki nem kell beadni a vagyonnyilatkozatát, tehát mégsem egy megválasztás.
Bocsánat, közben csak szeretném, hogy a többiek is reagálnak, akár csak arra, hogy mondjuk Gergő amellett érvelt, hogy először valakinek kerületi képviselőnek kéne lennie, sem mint hogy polgármesterjelöltként megméretteti magát, akár erre, akár bármi másra kívántok-e reagálni.
Majd, hogyha rám kerül a sor, akkor nagyon
szabadon
szívesen.
Szabadon lehet
rabolni. Nagyon szívesen egyébként. Én azt gondolom, hogy engem nagyon sokan
megkerestek. Meghallgatom Gergőt, nem vágok a szava közébe.
A választások után, hogy legyek polgármester, és polgármester jelöltségre kerestek meg egyébként, és nem képviselő jelöltségre. Egyébként nyilvánvalóan nagyon sokat számít a tapasztalat, csak nem gondolom, hogy ez az egyetlen útja annak, hogy valaki a közösségét szolgálja. Én az iskolában is alapítványban leszek kuratóriumi tagnak értek föl, de aztán a kuratórium úgy döntöttek, hogy akkor elnök legyek, tehát én ott se voltam mezei kuratóriumi tag, hanem rögtön elnök, és beleszoktam, és viszonylag, hogy mondjam, a közösség megelégedésére végzem a munkámat, tehát azt gondolom, hogy a vezetői képességek azok megléte esetén nem feltétlenül az egyetlen járhat túl, hogyha valaki előtte önkormányzati képviselő.
Akkor mi a különbség igazából ajánlatban Kovács Gergőhöz képest?
Én azt gondolom, hogy a Gergővel mi rettentő sok mindenben egyetértünk, és a problémákat ezt nagyon hasonlóan látjuk és detektáljuk. Én amiben azt gondolom, hogy én plusz tudok hozni, hogy én egy olyan közegből jövök, egy polgári konzervatív világból, ami szerintem a szavazatok, hogy mondjam, integrálásában egy pluszt hozhat a 12. kerületben, ahol alapvetően egy ilyen polgári attitűd jellemző a választók többségére, és azt gondolom, hogy ugye amikor polgármester jelöltként engem felkértek sokan, akkor nyilván még a Pokorni Zoltán volt képben, hogy akkor kellene egy olyan jelöltet megtalálni, vagy kiállítani az ellenzéknek, aki esélyesen fölveszi vele a küzdelmet, és nyilván amikor engem kerestek sokan, akkor ez volt az egyik szempont, hogy mivel egy hasonló körből jövök, csak éppen én ellenzéki gondolkodásra vagyok, ezért talán egy kicsit könnyebben tudok integrálni a Fideszből kiábrándult szavazókat és az ellenzékieket is.
Mondjuk az apukám nekem is fideszes, hogyha ezt
állítja. Igen. Nekem anyukám már nem fideszes. És habát én egy picit challenge-elném egyébként, amikor azt mondod, hogy akik megnyerték a 22-es választásokat, azok mind téged támogatnak, mert én is ott voltam az aktivista csapatban a 22-es választáson, meg az én aktivistatársaim is ott voltam, és együtt dolgoztunk, és azt gondolom, hogy egy nélkülünk talán nem is lett
támogatja
volna.
A párbeszéd.
Sőt, előtte jelölt is voltál, Piroska,
igen,
ugye a Új Világ Néppárt színeiben.
Igen, csak azért mondom, hogy
utána az előválasztást elbuktad, utána álltál be, nagyon helyesen egyébként a nyertes jelölt.
Csak azt gondolom, hogy szerepem volt abban, hogy 22-ben fordítottuk a kerületet.
Köszönjük szépen, igen, és most is számítunk majd rátok. Hát, hogy miben különbözök egyébként a többi jelöltől? Több dologban, például ebben, amit említettetek, és amit említettem már, hogy több pártot tudhatok magam mögött és a főpolgármester támogatását is, és nem csak ez a különbség. Különbség például a munkatapasztalatom, de a szemléletem, a hozzáállásom a kérdésekhez, a megoldás centrikus hozzáállásom, és különbség az is, amit Gergő ugyan említesz, és abszolút pozitív, elismerem ezt a munkát, de különbség az is, hogy mi már bizonyítottunk. És én egy csapatról beszélek, én nem arról beszélek, hogy én vagyok képviselő. Én valóban nem vagyok most képviselő. De te sem voltál képviselő, mielőtt az lettél. Munkatapasztalatról csak annyit. Több mint 30 év közigazgatásban eltöltött időszak van mögöttem. Ebből, és azt hiszem, hogy így akkor lehet, hogy hármunk közül nekem van a legnagyobb munkatapasztalatom. Ezt nagy részt a rendőrségen töltöttem, valamint mint jogász. Ugye szereztem egy rendőrtiszti diplomát, majd szereztem később egy jogi diplomát, és utána később szakosodtam, és egy szakjogászit is végeztem. Ismerem a bürokrácia rendszerét, a közigazgatás rendszerét, és ez végtelenül fontos polgármesterként.
Mert
ezt a hálót, ezt nem lehet, amit a közigazgatás magába foglal, ezt nem lehet egyik napról a másikra megtanulni. És ezt vezetni kell nagy rendszereket, nagy szervezeteket, ahhoz, hogy tud, hogyan kell A-tól egészen a végéig befejezni, lemenedzselni egy folyamatot. Parancsolj, Gergő!
A munkatapasztalatodat említetted, ugye te adatvédelmi tisztviselő vagy szakértő voltál ugye több ellenzéki önkormányzatnál az elmúlt években, akkor az így hogy fordult elő, hogy az elmúlt hetekben több tucat ember mondta nekem, hogy a Momentum olyan embereket hívogat, hogy szavazzanak rád, akik soha nem adták meg az adataikat a Momentumnak, hogy te mint volt adatvédelmi szakember erről hogy gondolkodsz?
Nem én szervezem a hívásokat. Feltételezem, hogy valamilyen petícióban, vagy valamilyen momentumos esemény kapcsán
biztos, hogy
aláírtak, különben nem lehetséges.
Nem,
tessék megkérdezni az adatvédelem.kukac Momentumon, fogunk rá válaszolni, minden levélre, minden
megkérdezték. Mindig azt válaszoljátok, hogy tévedésből elírtátok, mindig azt válaszoljátok.
Véletlen generált telefonhívás is lehet.
Igen, a véletlen generált telefonhívás, és nem Kiskunhalast hívják, meg olyat hívnak, akinek flottás telefonja
minden
van.
Minden nem olyan fontos,
nem 12. Úgy. Kerületi. Nekem is azt mondták a férjemnek, aki a kampányközpontban önkéntesként egyszer adta meg a telefonszámát, mikor egy IVR kampánynál kellett tesztelni, és akkor ő volt a tesztelő alany, és akkor került be a rendszerbe.
Biztos, hogy minden rendben van adatvédelmileg, utána lehet nézni, utána lehet nézetni. Ezzel kapcsolatban tudnék neked egyébként még mondani egyéb dolgokat, de most nem akarlak lejáratni. Na. Szóval ismerem a hatásköröket, ismerem a közigazgatás rendszerét, és ez a tudásom nekem már most megvan, nem most kell majd megtanulnom. nem 5 éve tanulom, ahogy te, Gergő, bár elismerem, mondom a munkádat. A munkatapasztalatom miatt a látókörömben vannak olyan területek egyébként, amelyek hegyvidéken nagyon fontosak. Így említhetném a bűnmegelőzés rendészet kérdését, mert össze kellene hangolni az önkormányzati rendészet, a rendőrség és például a polgárőröknek a működését. Végtelenül fontos számomra a 12. kerületben élőknek a nyugalma és a biztonsága. Ezután beszélhetünk minden egyéb másról, ha ezt megteremtettük. Nagyon sok a hasonlóság is a programjainkban egyébként. A különbségek mellé engedjétek meg, hogy említsek. A zöld területek mindenképpen hasonló. A beépítések megállítása mindenképpen hasonló. De ezeknek a megoldásáról majd mindjárt később. Viszont azt szeretném elmondani, hogy a programunkat, ahogy említettem, mi már nyilvánosságra hoztuk februárban. Karácsony Gergely jelen volt ezen a program bemutatón, ezt követően jelentek meg a ti programjaitok, és nagyon sok a hasonlóság benne, én nagyon örülök ennek, én bízom benne, hogy bármelyikünk is fog nyerni, meg fogjuk valósítani ezt a programsorozatot. Mi 400 helyi lakost kérdeztünk meg, nem utólag kérdezzük meg a lakosok véleményét, hanem előzetesen a program elkészítésekor tettük lehetővé.
Az megvan, hogy mi is ugyanezt csináltuk.
Élők számára.
Meg mi is a jövő tervezővel.
Mindenki ugyanezt csinálta, hogy először egy kérdéget rakott. Nagyon szép,
de tudod, hogy így van,
Csaba. Nagyon örülök neki, ha így van. És a szemlélet...
Akkor bocsánat, valamit le fog járni az időtök, és szeretném, hogyha mindenképpen még élesebben tudnátok alternatívát jelenteni a különböző nézőink számára. Tehát igazából a mögöttetek álló jelölőszervezetekben mik azok az erősségek, amik megkülönböztetnek benneteket a többi jelölttől?
Hát azt elmondanám, hogy ugye én láttam, hogy milyen tudással rendelkeznek az önkormányzati képviselők, és milyen munkát végeznek. Ezért a Kutyapártnál mi másfél éve kezdtünk el egy képzést valamennyi önkormányzati képviselő jelöltünknek, ahol egy ilyen 15 előadáson kellett végigmenni, házi feladatok voltak, közbeszerzésekkel, ingatlanokkal, építési szabályzattal, mindenféle kapcsolatban. És egyébként ez szerintem általánosságban is fontos lenne, hogy értsenek a képviselők ahhoz, amivel foglalkoznak, mert úgy döntenek jelenleg több milliárdos dolgokról, hogy azt se tudják, hogy mi van. Egyébként ugye, mivel ez egy választott tisztség, azzal nem lehet mit csinálni, akit megválasztanak, annak milyen tudása van. Ellenben a külsős bizottsági tagok, akiket ugye a pártok szoktak delegálni, azoknál lehetne hozni olyan szabályt az önkormányzatnál, hogy valóban vagy szakirányú végzettsége legyen, vagy elvégzett, dolgozott azon a területen, tehát éppen értsek hozzá, mert én látom, hogy ma mi történik. És talán ez lenne a feltétele annak, hogy valódi munka történjen az önkormányzatban. Ez az önkormányzat jelenleg azt csinálja, hogy évente nagyjából 6 alkalommal ülésezik, amik nagyjából másfél óráig tartanak. És minden fideszes minden egyetért. Tehát az, amit az emberek hisznek, hogy ott dolgoznak a képviselők, és együtt valamit kitalálnak, és abból valami kijön, az nem létezik, és ennek szerintem az egyik nagyon fontos hiányosság az ez, hogy egyszerűen nem is kell érteniük a dolgokhoz.
Igen. Én azt gondolom egyébként a képviselőkkel kapcsolatban, és ugye ez volt a probléma, amikor felkértek pártok, hogy legyek polgármester jelöltjük, hogy én nagyon szerettem volna, hogy olyan képviselőjelöltjeink legyenek, akik mondjuk helyiek, akik többé-kevésbé ott élnek, aminek a képviseletére vállalkoznak, hogy ez a képviselői étosz az valamilyen szinten megjelenjen, és ne az, hogy hány lila, hány piros, hány zöld és hány kék ember jár nekünk, és hány bizottsági hely, és hány alpolgármesteri hely, anélkül, hogy tudnánk, hogy kik azok a személyek, akiről beszélünk. Úgyhogy nekem ez egy komoly problémám volt, és valószínűleg ezért én nem tudok ilyen pártos logikába együttműködni vagy gondolkodni. Ugyanakkor, amikor az iskolában még szervezünk egy udvarfelújítást, akkor nyilvánvalóan egy olyan célér, mint mondjuk a gyerekeink udvara, vagy a butorszerelés, mi abszolút együtt szerelünk önkezeti képviselő apukával, meg mindenféle rendű rangú szülővel, tehát hogyha van egy projekt, akkor természetesen abszolút együtt tudunk dolgozni emberekkel egy közös cél érdekében, de akkor azok az emberek ott vannak, jönnek és segítenek, és nem pedig ilyen piros, meg kék, meg lila, meg zöld pöttyöket látunk helyettük egy, nem tudom, megállapodáson.
Egyetértek, szerintem is nagyon fontos, hogy ki mit tett, és épp ezért most jöttem, amikor említetted, hogy a Párbeszéd is támogat téged, és annyira szerettem volna mondani egy mondatot, hogy mit csinált a Párbeszéd az elmúlt 5 évben a hegyvidéken, de nem sikerült sajnos.
Ő is megtestesít szavazókat. És pontosan ez a szemlélet, ami különbözik egyébként közöttünk, hogy csak a legszélesebb körű összefogással lehet legyőzni a Fidesz jelenlegi vezetését és a Fidesz jelöltjét a 12. kerületben. Nem lehet csak civilként, vagy bocsáss meg Gergő, csak viccpárként
magatokat apostrofáltátok
így, úgyhogy bocsánat, hogyha ezzel megbántok bárkit is.
Meg tud indokolni, hogy miért vagyunk viccpárt?
Ér az a vád engem, hogy nem tettem semmit a kerületért, de hát könyörgöm, akár rendőrkapitányként, akár a rendőrtiszi főiskola oktatójaként, számtalan bűnmegelőzési programban vettem részt a 12. kerületben. Például idősek elleni csalások felderítésében, megelőzésében számos bűnmegelőzési programot hajtottunk végre, vagy éppen tartottam a Lauder iskolában diákoknak internet veszélyeiről felvilágosító bűnmegelőzési előadást. 10 évvel, több mint 10 évvel ezelőtt, amikor még csak elindult éppen a Facebook, amikor csak följövőben volt az internet, és maga az internethez zaklatás. És hát
amikor volt a rendőrkapitány, ez 2010, ugye?
10 és 12 között. És hát említetted,
hogy... azért ez nagyon régen volt, azóta sok minden más a kerületben, tehát sok minden történt azóta.
Azóta is járom és élem a kerületet, használom a szolgáltatásait, 30 éve itt a fodrászom, ide járok futni, ide járok szórakozni, itt vannak a barátaim. És hát Gergő, a te kollégáid, képviselőtársad, például Vadász Gábor az én csapatomnak a tagja, de említhetném Novák Istvánt is, akik számos kezdeményezésnek a kivitelezői. Ugye felajánlották a COVID idején például a képviselői tiszteletdíjuknak az 50%-át, ez Novák Istvánnak volt a kezdeményezése. Én szolgálatként tekintek a politikára, szolgálatként a hivatásra.
Köszönöm. Visi Piroska?
Hát beszéltünk, hogy mi az önmeghatározásunk, szerintem azért ez egy kicsit különböző közöttünk, hogy ki honnan indult, és én azt gondolom, hogy a 12. környezet, ahogy a Gergő megfogalmaz, az a problémánk, hogy egyszerűen nem tekint se a természeti értékre, se az épített örökségünkre, se semmilyen közvagyonra úgy, ahogy egyébként kellene, és egyébként nem tekint a saját polgáraira se úgy, ahogy egy önkormányzatnak kellene. Úgyhogy nyilván ez egy, ha mi, vagy bármelyikünk szerintem polgármester ez, de én különösen azt gondolom, hogy a legfontosabb szempont az lesz, hogy az önkormányzat szemléletváltásban kezdjen odafordulni a polgárok felé, és legyen egy olyan polgármesterük, aki jelen van, aki köztük van, aki odafigyel rájuk, és aki elérhető, megbízhatóan elérhető, mondjuk, mint az Őrsi Gergely, vagy mondjuk a Baranyi Krisztina. Mert jelenleg a mi vezetőink, azok egy elefántsontoronyban ülnek, és nem találkoznak a polgárokkal és a valós problémákkal. A befektető érdekeket képviselik, de a polgárok problémái, azok nem jutnak el hozzájuk.
Hát a kerületi összefogás sikeréről még annyit, ugye, hogy rajtam kívül 5-en kerültek be nem fideszesek a testületbe, ebből mostanra 2 függetlenek lettek, az MSZP és bácsi az konkrétan mindent megszavaz a Fidesznek, tehát szegény ellenzéki szavazók, akik a legutóbbi hegyvidéki önkormányzati választáson szavaztak, azok olyan emberekre szavaztak, akik mostanra fideszesek lettek, igazából 5-ből 2, szóval azért ez nem egy túl erős garancia.
Köszönöm, Kovács Gergelynek van még 2 másodperce, Visi Piroskának 25 másodperce. Kívántok élni az időkeretetekkel még ebben a blogban.
Letelt.
Köszönöm, akkor átviszem a következőre.
Nem lehet továbbvinni, most lehet akkor... használni.
Én akkor még annyit szeretnék mondani, hogy a hegyvidéknek egyszerűen változásra van szüksége, és az önkormányzatok miután rengeteget kivettek a feladatköreinkből, meg kell újulniuk, és át kell magukat alakítani egy szolgáltató, gondoskodó önkormányzattá, és sokkal inkább a közösségekre, a közösségfejlesztésekre kell fektetni a hangsúlyt, és ebben szerintem rendtelentő sok lehetősége egy önkormányzatnak, amit a Gergő is említett, de közösségi terek kialakításával, platformok és részvételi programok bevezetésével.
Jó, ez volt az első vitablokk, következik a második vitablokk, amelyben a zöld területek és beépítések kérdéseit fogják tárgyalni a jelöltek. És így is szól az első kérdés, igazából mit lehet kezdeni a kerületben a fokozott beépítések ellen, mik azok az intézkedések, amelyek egy polgármesternek, egy frissen megválasztott polgármesternek a lehetőségében állnak a megválasztását követő első évben, és akkor elsőként Csaba.
Köszönöm. Mindjárt számokkal kezdeném, mégpedig a fakivágás számokkal. A Svábhegyi szanatórium területén mindösszesen 220 fát vágtak ki. Közel 100 fát betegnek mondottak, vagy részben betegnek, vagy kiszáradtnak. A Csillaghegyi út elején 225 volt, ha jól emlékszem, nem, 125 volt pontosan. A normafánál összesen vágtak ki 443 fát, a parkolóhoz, a látogatóközponthoz 168 fát, majd az Ötvös út folytatásához, az új úthoz 211 darab fát. A pulmonológiai intézetnél 483 fa pusztult el sajnos. Összesen, mindösszesen 1814 darab fáról beszélünk, és abban mindannyian egyetértünk, hogy egyetlen egy fa is bűn. Igaz, hogy fejlődjön a 12. kerület, én abszolút a fejlődés mellett vagyok, Ne így akadályozzuk meg a zöld területek csökkenését, viszont ne a fák kivágása árán. Meg kell menteni minden fát. Ezt a rombolást meg kell állítanunk. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állítani, ahhoz vezetőnek kell lenni, városvezetőnek, ahhoz bent kell lenni a testületbe, ahhoz polgármesternek kell lenni. Ugyanis Vadász Gábor képviselőnk, a te képviselőtársad Gergő benyújtott egy előterjesztést, és a fakivágási engedélyeket, hála Istennek, most már közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, ugyan még nem látom, hogy az önkormányzat ennek a kötelezettségének eleget tenne egyébként, látom, ezen nevettek, sajnos ez nagyon-nagyon szomorú. Ebből is látszik, hogy valóban a szándék hiányzik a város vezetéséből. Ez a szándék bennem megvan, ez a tiszta szív bennem megvan. Felül kell vizsgálnunk azonnal, mihelyt hatalomba kerülünk, a kerületi építési szabályzatot. És új kerületi építési szabályzatot kell alkotnunk, de ahhoz, hogy ezt az új kerületi építési szabályzatot megalkossuk, a zöld területekre változtatási tilalmat kell elrendelnünk. Enélkül nem marad idő az építési szabályzatnak a megváltoztatására.
Hogy milyen zöld területre rendelni a változtatási tilalmat?
A zöld területekre építési tilalmat kell elrendelni.
De ez most a ZKP, vagy az erdő, vagy
az intézményi területekre, intézményi besorolású területekre is változtatási, a zöld területekre építési tilalmat,
az erdőkre az erdőben nem lehet építkezni.
Nem lehet, ne lehessen átminősíteni, ne lehessen beterjeszteni a főváros felé átminősítési kérelmeket, ne lehessen változtatni semmit a jelenlegi állapoton, és ez alatt az idő alatt felül kell vizsgálni az építési szabályzatot.
Most tényleg az van, most kijavítanak, de hát erdőt nem lehet átminősíteni még a főváros engedélyével sem, hanem a közparknak nevezett övezeti besorolási mégis részeket ezzel, lehet átminősíteni.
Mégis ezzel próbálkoznak, és ezt sikerült megakadályozni erdővédő petíció aláírás gyűjtésével, ugyanis a biodiverzitás megtartása miatt ugye más területeket próbálnak erdővé átminősíteni, hogy az erdős részeket pedig beépíthessék. Ez ellen együtt gyűjtöttünk aláírást. Én is részt vettem tavalyi évben annak az 5000, több mint 5000 aláírásnak az összegyűjtésében, amit az Élhető Hegyvidékért Egyesület indított. Ebben szerintem nincsen vita között.
Még mondtad, hogy a Csillaghegyi úton hány fát vágtak ki? Az elején mondtad.
Nagyon sokat, 200.
Aha.
100, nem, azt mondtam, hogy 225, de 125-öt. 125 darab.
Az van, nincsen Csillaghegyi út a kerületben.
Csillagvölgyi?
Olyan van, olyan.
Nem Csillaghegyi, Csillagvölgyi, Gergő.
Jó, hát csak te mondtál hegyit.
Légy szíves. Hát... Csillagvölgyi út.
Oké, okay. Sikerül.
Bővíteni fogjuk a kerületi építési, kerületi zöldítési programot, mert ugyanis jelenleg a kerületben, 12. kerületben ilyen nincs. Különösen a lenti részeken lenne ez nagyon fontos. Nagyon sok a beton. Ahol lehetséges, ott a lakosság bevonásával meg fogjuk vizsgálni, hogy akár a legkisebb területen is föl tudjuk-e bontani, földkapcsolatos fákat, bokrokat tudunk-e ültetni, úgy, hogy ez az ott élőket szolgálja, megpróbáljuk zöldíteni például a buszmegállókat is, hogy a várakozás sokkal...
Csak azért szerettem volna érezni, hogy esetleg akár Piroska, akár Gergő, hogyha akarnak mondani valamit, szerettem volna, hogyha Csabának marad még ideje esetlegesen reagálni is majd jelöltársatnak az által elmondottakra.
Köszönöm szépen.
Oké, hát a valóságban az van, csak hogy mindenki értse, hogy mi történik. Tehát ami valóban erdő, azt nem lehet átminősíteni. Vannak úgynevezett közpark funkciói területek, ezeket valóban a főváros átminősítheti. Ugye itt az a probléma, hogy ami már magántulajdonba került, és lakóövezeti besorolású, azzal nagyon nehéz mit tenni egy önkormányzatnak, illetve legalábbis nagyon drága. Ugye a magántulajdon ez egy szent dolog Magyarországon, és ez alapvetően szerintem nincs is probléma. Tehát nem teheted meg azt, hogy egy lakóövezeti besorolású telket csak úgy átminősítesz, nem tudom mivé.
Kátét is kötelezettsége van az önkormányzatnak,
ha megteszi. Vagy akkor ki kell fizetned azt a 200-400 millió forintot, ugye, ami ennek az ára. Amit meg lehet tenni, hogy amik önkormányzati tulajdonban vannak, azokat valóban megteheti az önkormányzat, hogy ilyen zöldövezeti besorolásba rakja. Ilyen egyébként tipikusan nem tudom, tudják-e a kedves nézők, de a hegyvidéken épült meg az egyetlen föld alatti lombkorona sétány az országban. Itt ugyanis elkészült a úgynevezett ilyen fejépület, ami a fogadóépület, ami ugye a föld alatt van, majd elfogyott a pénz, mert a turisztikai ügynökség már nem ad nekünk. Egyébként ez sem biztos, hogy mindenki tudja, Valóban telepumpálta a Fidesz ezt a kerületet korábban pénzzel, viszont 2-3 éve gyakorlatilag semmi nem jön. Korábban a Hídvilla felújítás, az Alkotás úti társasháza, Normafalna, bármi ami épült, az valóban állami pénzből épült, de ma már azt sem mondhatja a fideszes polgármester azt, hogy milyen jó, hogy Fidesz van, mert jön a pénzben gyakorlatilag egyébként
nem volt. Igen.
És akkor van még pár ilyen telek, ami önkormányzati tulajdonú erdő mellett van. Ezeket megteheti az önkormányzat valóban, hogy átminősíti. Egyébként pedig ugye azt lehet tenni, hogy ezeknél a említett bezárt intézmény területeknél, ugye amíg ezeket jellemzően a MNV-től veszik meg a befektetők, és jellemzően
csomagban,
nincsen benne
ráadásul, hogy speciális csomagban. Igen.
Igen, és hogy ezeknél alapvetően nincsen lakófunkció. Emiatt nagyon olcsón veszik meg, és most ugye jellemzően hát Jelinek, vagy ilyen Tiborz féle magántőke alapok, akik ezeket megszerzik. Majd jön az önkormányzat, és ugye utólag átminősíti lakófunkciós funkciójú területi, amivel gyakorlatilag megduplázza, megötszörözi az értékét. Na, és itt van az a pont, ahol be lehetne avatkozni.
Erre irányult a népszavazási kezdeményezésünk egyébként.
Az is tök jó adatgyűjtés volt, néztük, igen. Na, végigmondom.
Nem adatgyűjtés volt, a petícióra, támogatásra gyűjtöttünk adatot.
Nézd meg, adatvédelem, Momentum Hút, ott vannak a levelek ezzel kapcsolatosan. Na, de az a lényeg, hogy még verseny...
A népszavazási kezdeményezésünk pont erre irányult, hogy a kerületi építési szabályzatot nem módosítassa.
Igen, tehát nem a népszavazásra gyűjtöttetek aláírás, hanem arra gyűjtöttetek, hogy majd lesz egy kérdés. Na mindegy, tényleg hagyjuk. Azt akartam mondani, hogy ilyenkor még verthelyzetben van a befektető, mert nincsen lakófunkció. És ilyenkor az önkormányzat megteheti, hogy köt egy olyan úgynevezett település rendezési szerződést, hogy gyakorlatilag bármit elvárhat, ami lehet az, hogy a beépíthetőségét nagyon lecsökkentjük, lehet az, hogy akkor kér cserébe 500 milliót az önkormányzat. Tehát van egy csomó
fejlesztést, vagy bármit.
Valamit, hogy akkor újítson fel a környéket. Ez, amit sajnos nem tett meg nálunk a Fidesz az elmúlt években.
Sőt, mi építjük az utat a beruházásokhoz az önkormányzat.
Igen, pontosan. Így sikerült elherdálni a vagyont, és egyébként sajnos az van, hogy valóban Szívek Norbert, Tibor István, Jelinek Dániel, tehát ezek a fazonok jártak jól ezzel, akik amúgy is szoktak.
Igen, igen. És ugye ezt szerintem sokan nem tudják egyébként, hogy ezt a módosítót a Covid alatt, amikor az polgármester gyakorlatilag egy személyben rendelt alkotó jogosítványokat kapott, akkor gyakorlatilag a közgyűlés, tehát itt titokba, ha úgy tetszik, gyújtotta be Pokorné, ami tárva nyitva hagyta a kaput, és ami lehetőséget adott a 100%-os lakófunkciónak intézményövezetbe. Tehát amit olyan sokan szítnak, az 5-ös lakópark a 107 lakásával, meg a Konkoly tege, ugye, ami még csak terv, hál' Istennek, és remélhetőleg nem is lesz bőle semmi a 78 lakással, ez mind ennek a módosítónak a következménye.
Mindezeket kiegészítve, és meg szeretném erősíteni, hogy a zöld területekre akkor is változtatási tilalmat kell elrendelnünk, és a népszavazási kezdeményezés az pedig azért végtelenül fontos, és megfellebbeztük, mert egyébként elutasította a helyi választási bizottság, viszont a fellebbezést már benyújtottuk, ugyanis az arra szolgál, és arra vonatkozik konkrétan, hogy a kerületi építési szabályzatát ne lehessen úgy módosítani, hogy az intézményi besorolású területekre, intézményi besorolású területeket ne lehessen lakóingatlant építeni. Ez végtelenül fontos, és ebben remélem, hogy mindannyian egyetértetek.
Igen. Mi is adtunk egy népszavazási kezdeményezést, mi pedig pont ezekre a közjóléti erdő, illetve közparkra, hogy ne lehessen átminősíteni. Ugye ebben a petícióban, amit közösen tavaly erdővédő petíció néven indítottunk, és több mint 5000 aláírást gyűjtöttünk rá, ebben igazából egy csatát nyertünk, mert az önkormányzat, azaz, hogy Pokorni Zoltán végül nem adta be a fővároshoz ezt az átminősítési kérelmet, de ugye egy éves hatástanulmányt rendeltek el, úgyhogy most éppen nagyon vizsgálják, hogy milyen szuper jó lesz a kerületnek és ezeknek a területeknek, hogyha ők beépíthetők lesznek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a háborút viszont nem nyertük meg, tehát hogy a választások után egészen biztosan az önkormányzat vissza fog erre a témára térni, úgyhogy ez is egy tétje most ennek a választásnak, hogy mondjuk az a 10.000 négyzetméter megmenekül-e.
A fakivágásokról talán még annyit érdemes, hogy itt egy alapvetően elhibázott rendelet volt, ugye ez a fásszárú növények védelméről nevű helyi rendelet, ami tényleg egy nyúlfarknyi, egy 3 vagy 4 oldalas dolog az egész, és itt teljesen félreértették, hogy mi a lényeg. Ugye, hogyha valaki kivág magánterületen egy fát, akkor fapótlási kötelezettsége keletkezik, ugyanannyi törzsátmérőnyi fát kell ültetni, mint amennyit kivágott, vagy ha nem teszi meg, akkor meg ugye pénzt kell fizetnie. És ugye itt ment teljesen félre az egész, mert nem az lenne a lényeg, hogy valaki elültet egy fát, és aztán mondjuk az jövőre meghal, hanem itt a gondozás, tehát az, hogy ez fennmaradjon. Nálunk egyébként nagyon szürreális az egész, mert ha valaki elültet egy fát, akkor azt állítólag egyébként a következő tavasszal megnézik, hogy kihajtott-e, tehát hogy megeredte a fa. Viszont azt nem, hogy gondozzák, és mondjuk élet, tehát gyakorlatilag, hogyha jövő nyáron kiszárad, az már semmi gond. A fővárosnál egyébként ez egyen jobb, tehát ott kétszer nézik meg két éven.
Csak azért jeleztem, mert bár rendkívül fontos az területek kérdése, de szeretném, hogyha a lakhatás kérdésére is adna egy kis időnk, mert lakhatás kérdésében, lakhatási közpolitikák alakításában aktív szervezetek és kutatók alakítottak egy lakhatási koalíciót, amiben 21 pontos javaslatot fogalmaztak meg az önkormányzatok részére. Ezek között többek között szerepel, hogy célzottan kezeli a különösen sérülékeny csoportokat, stratégiai és holisztikus szemléletű lakáspolitika kialakítását ösztökéli, amely uniós forrásokat is használ, külön tiltja kifejezetten az elhelyezés nélküli kilakoltatásokat, és jogi támaszt nyújt a bérlakás piac szereplőinek mindkét oldalon. Hosszú lehetne még sorolni, mondom, összesen 21 pont van ebben. A kérdésem itt szól hozzátok, támogatnátok-e, megválasztásotok esetén csatlakoznátok-e ehhez, tudtok-e kötelezettséget vállalni az itt megfogalmazott pontok bevezetéséhez hegyvidéken? És mivel a legtöbb ideje piroskának, ezért piroskanál.
Igen, én erről tudok el a kezeményezésről. Pont az akadémián volt szó ilyen lakhatási blokkról is, és hajléktalanságról is nyilván. Abszolút. Tehát, hogy a hegyvidéken is egyébként nagyon sok üres ingatlan van. Az önkormányzat egyébként ezzel magyarázza, hogy milyen csodálatosak a lakóparkok, hogy ez a középosztálynak épül. Valójában nyilvánvalóan nem a középosztály számára épülnek. Ugyanakkor rengeteg olyan ingatlan van, ami meg olyan rossz állapotban van, hogy gyakorlatilag lakhatatlan, és felújításra szorul, és nem nagyon látszik a jelenlegi önkormányzatnál, hogy ezek az ingatlanokkal össze lehetne foglalkozni. Nálunk óriási probléma, hogy nincsenek szolgálati lakások, van egy darab fecskeház, és rengeteg fiatal pedagógus van, aki azért kényszerül elhagyni az oktatási intézményeket egyébként, mert nem tudja megfizetni nem a 12-et, de a budai albérletárakat sem, és ezért aztán egy idő után azt mondja, hogy nem tud a 12-be járni dolgozni, mert ezt nem engedheti meg magának. És azt gondolom, hogy mind ezeken a területeken sokkal nagyobb szerepvállalás kell az önkormányzattól. Saját érdekében, elvileg a saját polgárainak a gyerekei járnak azokba az intézményekbe. De ez nem volt eddig szempont.
Csaba?
A lakhatás végtelenül fontos számomra is, és az én csapatom számára is. Ebbe valamennyien egyetértünk, úgyhogy természetesen igen, így létre fogjuk hozni a kerületi hegyvidéki lakásügynökséget. Csatlakozunk ehhez a programhoz. Nagyon fontos számunkra az önkormányzati lakásoknak a felújítása, állapota is, mert bár a leggazdagabb kerületnek tartják egyébként a 12. kerületet, de ez nem igaz, mert a jómódú és gyönyörű részeink kívül sajnos vannak annyira rossz állapotban lévő területek, hogy sokszor sokkal rosszabb állapotban van némelyik lenti lakás, önkormányzati lakás, mint akár a város másik részein.
Gergő.
Annyit ez talán, hogy ugye 1000+ önkormányzati tulajdonú lakás van, ennek a nagy részét egyébként költségelvű vagy költségalapú bérletben adják ki. 200 van jelenleg, ami üres. Ezek vegyes állapotúak, és ezekkel egyébként rengeteg mindent lehetne kezdeni. Egy részét akár piaci alapon, tehát hogy aki vállalja, hogy felújítja, akkor azt lelakhatja, és akkor 5 év múlva véget ér a bérlet, és visszakap az önkormányzat egy akkor már lakható és kiadható lakást. Illetve hát ebből a bevételt nyilván arra lehetne költeni, a többi lakást pedig akkor szociális alapon adjuk oda azoknak, akiknek szüksége van rá.
Köszönöm, Kovács Gergelynek letelt ez a rendelkezésre álló ideje. Visi Piroskának van még 2 perc, 33 másodperce, Farkas Csabának 12 másodperce. Kérdezem, hogy kívántok élni még ezzel az időkerettel? Van-e még mondani valótok?
Hát nekünk a zöld ügyekben még a nyilván az átmenő forgalom, ami bennünket rettentően érint, és az gyakorlatilag olyan szempontból zöld kérdés, hogy ha nem csak a stressz miatt, hanem nyilván a légszennyezettség miatt is mi ugyanabba szenvedünk, mint a második kerület, mint meg általában a külső körivel lévők, hogy az agglomerációs forgalmat, az applikációk, azok beterelik a 12. kerületi szűk kicsi utcákba, és azt gondolom, hogy ezen a területen az önkormányzatnak nagyon sok feladata van. Nyilván lakossággal egyeztetve, de akár egy irányosítással, akár forgalomcsillapítással, ezeket a applikációkat rá kell valahogy vennünk arra, hogy mégse ide küldje az autókat, mert hogy tényleg elképesztő, hogy mi van a szűk kicsi utcáinkban. Tehát nem olyan keresztmetszetek vannak a hegyvidéken, amin nem tudsz változtatni a terepviszonyok miatt is, tehát hogy beteltek az utcáink. És egyébként pont ez, amikor a hegyre fölépül még 107 lakásos társasház, és akkor még az a forgalmas csak most fog majd megérkezni egy év múlva körülbelül.
A zöld ügyek összefügg a lakhatással, abszolút a fejlődés mellett vagyok, de nem a zöld területek kárára. Az önkormányzati tulajdonú 110-1100 lakás körülbelül, az pedig borzasztóan fontos, hogy a lakhatatlan állapotban lévőket és köszönjük. Az üres lakásokat kiadjuk
köszönjük.
Kedvezményesen.
Köszönjük. Piroska, 1 perc 37 másodpercet van, még kívánsz eljön vele.
Hát igen, azt gondolom, hogy ami nekünk még, ha már a közlekedésről beszéltünk, a kötött pályás közlekedésfejlesztés az szerintem ahhoz elengedhetetlen, hogy valami pici levegőhöz jussunk és lehetőséghez a hegyvidéken, és mindenki tudja, hogy a fogaskerekű felújítása az gyakorlatilag olyan előkészített terv, hogy kiviteli tervek is vannak már rá. És ha oda jutunk, akkor szerintem egy polgármesterként mindent meg kell tennünk a főváros felé, Európai Unió felé forrásokért lobbizni, mert a fogaskerekű felújítása, meghosszabbítása lehetne egy olyan, ami egy olyan lehetőség és alternatíva, ami a hegyvidékeknek kiváltaná nagyon sokaknak az autós közlekedést, és akkor nem az Istenhegyén kéne a dugóba állniuk, hanem akkor 2,5 percenként fog járni majd a fogaskerekű a tervek szerint, azért azt gondolom, hogy ez egy reális alternatíva lenne. Ugye a másik kötött pályánk az 59-es, ahol szintén probléma, hogy nem alacsony padlós, és az olyan viszonylat, ami egyrészt ugye a kórház rendőrintézet felé, másrészt a temető felé, nagyon sokan használják, sok idős ember használja, akiknek tényleg problémás felszállni a villamosra. Csikorog, mikorog, tehát hogy ennek a vonalnak a felújítása most már nagyon időszerű, és nagyon remélem, hogy ez is be tud kerülni, ha esetleg az EU-s közvetlen forrásokkal, vagy a fővárosnak ugye ez a terve, hogy akkor megpróbál közvetlen forrásokhoz jutni. Azt mondom, hogy az infrastruktúra fejlesztésben ez a két irány, ami nekünk rettentően fontos lenne, és ezt nagyon-nagyon komolyan képviselni kell majd a következő ciklusban. Mikromobilitási eszközöknél most az e-bubik beindulnak, úgyhogy nyilván a hegyen nekünk az elektromos rásegítés az nagyon hasznos lesz, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy akkor kicsit a bubit, ami ugye eléggé a 12. kerületen kívüli állomások köszönjük. Vannak, azokat mi majd tudjuk köszönjük elektromosan szépen. Becsatlakozunk.
Köszönjük. Jó, ez volt a második vitablokk, következik a harmadik vitablokk, újra minden jelöltnek 5 perces időkeret áll a rendelkezésére. Az első kérdésem így szól, a 12. kerületben van egy lokális emlékezetpolitikai dilemma, konfliktus, aminek ugyanakkor országos jelentősége van, ez az úgynevezett Turul szobor, amely jelenleg első világháborús emlékműként funkcionál, de korábban pont azzal keltett botrányt, hogy az emlékművön közvetlenül az egykori nyilas pártszékház szomszédságában áldozatok és gyilkosok nevei együttesen szerepeltek. Ugye Ács Dániel forgatott megrázó erejű dokumentumfilmet erről, Gyilkosok emlékműve címmel, de érdemes akár Zoltán Gábor szintén kiváló kötetét is megemlíteni, ami feldolgozta a témának bizonyos aspektusait. A kérdésem így szól hozzátok, elbontani, megtartani, átalakítani, békén hagyni, mit kell kezdeni a Turul szoborként elhíresült emlékezett politikai sebbel?
Hát ott a szoborpark, az pontosan az ilyen szobroknak van kitalálva, amiket rossz helyre vagy rossz tartalommal építettek fel, úgyhogy szerintem simán el lehet oda vinni.
El lehet vinni, vagy el kell vinni?
Szerintem el kellene vinni. Egyébként magántulajdonú a szoborpark, szóval nem biztos, hogy elfogadják mindegy. Ami egyébként ebben az egész történetben, az egész Pokorni Zoltános Turulós történetben a legrosszabb, vagy legcsúnyább szerintem, hogy erről bizony tehet az önkormányzat, hogy 10 évig nem derült ki, hogy kik szerepelnek ugye ezen a szobron, és ugye utólag derült ki, hogy olyanok, akik részt vettek a rossz oldalon, fogalmazunk így, a második világháborúban. És ez azért volt, mert egyébként egy Friss György nevű helyi ember, ő igyekezett már 10 éve megkapni ezeket az adatokat, mert ugye csak nevek voltak, és nem lehetett tudni, hogy nem lehetett beazonosítani, hogy kikről van szó. És ezt megtagadta az önkormányzat, sőt, azt mondta az önkormányzat, hogy megsérteni a törvényt adatkezelésileg, hogyha kiadná ezeket az adatokat, és ez egy ugye utólag kiderült, hogy nem mondtak igazat, hiszen Ungvári Krisztiánéknak most, akik megvizsgálták a neveket, úgy, ahogy van, kiadták ezeket az egészet. Szóval nem egy szép történet. Szerintem pontosan azért nem a Turullal van a baj, semmi baj a Turulszoborral, semmi baj a tatabányai Turulmadárral, bár annak próbáltunk már egyébként csajt szerezni, de nem sikerült. Viszont ez itt olyan helyszínen van, és annyira félre ment az egész értelme, meg értelmezés, hogy szerintem nem való oda. Sokkal jobb hangulatú lenne az a tér enélkül szerintem.
Kell új szobor a helyére, vagy pedig Pékin kell hagyni a teret?
Szerintem tök felesleges. Ilyen emlékezett politikai szerintem felesleges. Ugye ez jelenleg ma már nem az, ami volt. Tehát ugye, hogy most azt csináltak, hogy ez most már nem egy...
Lett a Városmajorba.
Igen, tehát áttették a második VHS emlékművet, ugye csináltak egy másikat a Városmajorba, és akkor ez elvileg egy ilyen, először még első világháborús lett volna, aztán az se lett, hanem ez most elvileg egy Turul történeti kiállítás lesz, amit egyébként már 2-3 éve mondogatnak a megszavazta a testület, ezt már történeti bemutatva a Turul szép, illetve negatív konnotációit, ami keletkeztek itt az elmúlt 1000 évben, de ez nem valósult meg, tehát igazából úgy volt van a madár, csak levették a neveket róla.
Igen, arról volt szó, hogy majd így kitáblázzák és elmagyarázzák, hogy ez zőrlet, ez hogy sikerült oda, de igazából nem történt.
Ebből volt egy kiállítás.
Hogy megtartani, átalakítani, mi lenne?
Én ugye 21-es vitán ez gyakorlatilag ugyanezt felvelült, és nakontam, azt mondtam, hogy ez a hülyeség mementója ez a szobor, mert minden hibát elkövettek a létrehozásakor, amit csak el lehet emlékezett politikailag érzékenységgel, stb. Tehát a helyszín az maga szürreális, például egy turulszobor számára, és akkor még jött hozzá névsor, tehát hogy azt gondolom, amit lehetett, ezt elrontottak. És akkor hozzájön még egy piros-fehér sávozású lépcsősor, tehát hogy mindent megtettek, hogy még jobban fájjon annak, akinek fáj.
Szóval, hogy elég egyértelmű javaslatot.
Szóval én azt gondolom, hogy a turul fölött eljárt az idő, hogy ott legyen, és látszik, hogy az önkormányzat se tudott igazán mit kezdeni vele, mert valójában nem lett első világháborús emlékmű, tehát ők se abba az irányba sem mozdultak el, ezek a táblák se jelentek ott meg, hogy akkor elmagyarázzák, tehát látszik, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni, azt gondolom pont azért, mert hogy ez egyszerűen idegen arra a helyre.
Hát akkor még egyszer kérdezem, mit kell csinálni a turulszoborra?
Hát azt annak keresni egy valami olyan helyet, ahol befogadják. Hát
elbontani.
Ahol igen.
Csaba.
Nekem több élményem is van a turulszobor kapcsán, és azt hiszem, hogy ebben egyébként egyetértünk. Én azt gondolom, meg kell találni a méltó helyét ennek a szobornak, és azt a teret be kell lakni, be kell zöldíteni, hasonlóan egyébként a már említett nem létező lombkorona sétánynak a tömbjeihez, pihenő helyet létesíteni és zöldíteni azt a területet is. A turulszobor kapcsán pedig nagyon vicces történetem van, ami nagyon szomorú véget ért az én pályafutásomat nézve, ugyanis amikor kerületi kapitány voltam, akkor ezt a szobrot egyik éjszaka rózsaszín WC-papírral agybafőbe körbe tekerte egy-két aktivista, és hát tőlem akkor azt várták el, hogy a legszigorúbb módon járjak el, és bűncselekmény miatt, garázdaság bűncselekménye miatt indítsak eljárást, amire én nem voltam értelemszerűen hajlandó, mert hogy ez egy gyakorlatilag egy szemetelés, egy köztisztasági szabálysértés, de legjobb esetben is csak egy garázdaság szabálysértése, és semmiképpen nem bűncselekmény, hisz nem történt erőszak, nem történt rongálás, és a többi. Még akkor is, hogyha ez egyébként alkalmas volt valakinek a riadalom vagy félelem érzésének a keltésére, bár kétlem. Minden esetre egy elég erős nyomás keletkezett így az irányomba. Erre nem voltam hajlandó, és itt hát megromlott a bizalom a városvezetés és közöttem, valamint a rendőrség felső vezetése között. Így aztán néhány hónap múlva sajnos távozásra kényszerültem. Azt gondolom, hogy többek között ennek okán is.
Mit kell tenni a turulszoborral?
Tessék, mit? Méltó helyet kell neki találni, ez lehet akár a szoborpark is, ha meg tudunk állapodni a tulajdonossal.
De mostani helyről akkor el kell mennie?
Igen.
Jó. A rendszerváltás óta kétszintű önkormányzatiság folyamatos kihívások elé állítja nem csak a fővárost, hanem az egyes kerületeket is. Most ugye ráadásul megint változott a választójogi törvény, ennek értelmében nem a polgármesterek fogják alkotni, illetve a kompenzációs listáról bekerültek a közgyűlés, hanem közvetlen listás választáson fog eldőlni az új közgyűlés összetétele, aminek nyilvánvalóan hatása lesz a hegyvidékiek életére is. Az első kérdés éppen ezért így szól hozzátok, kinek a főpolgármester indulását tudjátok ajánlani a támogatóitok, szavazóitok számára? Csaba?
Én egyértelműen Karácsony Gergelynek az indulását támogatom, hiszen nagyon sok téren bizonyított, és az a fajta mobilitás és tömegközlekedés fejlesztése, amit ő elindított, az számomra is végtelenül fontos. Annál is inkább, mert van pár olyan út, amely jelentősen terhelt. Az a 17, durván 17-18 társasház, aminek az építéséről tudomásunk van, hogyha ezek befejeződnek mind, akkor ez mindösszesen 1080 lakást jelent, durván szorozzuk meg 2-2,5 a benne lakókat, és azt kell tudni a hegyvidéken épülő társaságoknak a többségéről, hogy lakásonként nagyon sok esetben 2 parkolóhelyet adnak a tulajdonosoknak. Ez azt jelenti, hogy szorozzuk meg duplájával a járműveket, tehát több mint 2000 jármű terhelését jelenti ez a 12. kerületben, zömében a hegyről lefelé jövő. De én most, amit ki akarok emelni, az például a Budakeszi út, és ezzel kapcsolatban én már Ősi Gergellyel egyeztettem, akinek szintén élvezem a támogatását, és tőle is nagyon jó mintákat szeretnénk áthozni a kerületbe. De erről, ezt most nem említve, közlekedés meg kell oldani valahogy a Budakeszi útnak is a túlterheltségét és a terhelését.
Köszönjük. Piroska?
Én Vitézi Dáviddal hallgattam, ugye talán nekünk volt előadónk a Városkormányzási Akadémián, illetve egy nagyon-nagyon jó közlekedési és városfejlesztési szakembernek tartom. De azt gondolom, hogy egy fővárosi vezetés az ezen túl mutat egy kicsit, tehát ott vannak szociális ügyek, beszéltünk a lakás problémáról, a hajléktalanságról. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben viszont én Karácsony Gergelyt sokkal hitelesebbnek tartom, úgyhogy... De azt gondolom, hogy az én, nem tudom, szimpatizánsaim vagy szavazóim, azok valószínűleg egyébként megosztottak ebben a kérdésben.
És te melyik választás mellett teszed le a voksot? Kire buzdítasz?
Én nem buzdítok, tehát, tehát én azt gondolom, hogy az én szavazóim azok elég autonóm emberek ahhoz, hogy el tudják dönteni, hogy kettőjük közülük kiket szeretnének.
Nekem van egy személyes. Melyik főpolgármester jelölt szerinted az, akivel a leginkább biztosította azt, hogy a programodat képes legyen megvalósítani?
Nekem van egy személyes jó nexusom Karácsony Gergelyhez, nyilván ez befolyásolja az én személyes szimpátiámat, de én azt gondolom, hogy ha Vitézi Dávid lesz a főpolgármester, akkor is azt a programot, amit mi szeretnénk a hegyvidéken, azt meg tudjuk valósítani.
Köszönöm. Kovács Gergely.
Mi nem fogjuk hivatalosan egyik főpolgármester jelöltet sem támogatni, még ugye jelenleg kb. 20% körül állunk a fővárosban, ami egy ilyen második, harmadik helyet jelent, és valószínűleg lesz egy viszonylag nagy frakciónk, aminek én is része leszek, szóval én is nagy esélyebben fogok ülni a fővárosi közgyűlésben, úgyhogy tudom képviselni a kerületi érdekeket. A Vitézi Dáviddal egyébként beszéltük, hogy ő segít majd nekem a kerületi közlekedési program részesebb kidolgozásában, már csak azért is, mert a Dávid ugye itt lakik a kerületben, és rám is szavazott, amit nagyon szépen köszönök neki. Úgyhogy mivel valószínűleg elég nagy frakciónk lesz, nekünk nyilván együtt kell majd dolgoznunk azzal, aki van, ha a Dávid, ha a Gergő, akkor velük, illetőleg az is egy nagy kérdés, hogy melyik frakcióval kell majd együtt dolgoznunk, tehát most azért nem egyértelmű, hogy kinek lesz többsége. Hogy most a Kutyapárt frakciójának esetleg a mostani ellenzékkel kell együtt vezetni a várost, vagy esetleg a Vitézi Dávid vezette csapattal. Ezt meglátjuk, nyilván mind a kettőt akkor meg kell ugrani és meg kell csinálni.
Jó, az elmúlt 5 évet alapvetően az dominálta, hogy a Fidesz különböző forrásokat vont el, meg jogköröket szűkített a főváros vonatkozásában. A következő 5 évre is feltehetően egy ilyen tendenciával kell szembenéznie egy olyan polgármesternek, aki nem a Fidesz színeiben próbálkozik a kerületét jobb helyé alakítani. Megválasztásotok esetén hogyan tudnátok garantálni azt, hogy nem sújtja további forrás elvonás a kerületet? Hogyan tudnátok küzdeni azért, hogy a forrás elvonásnak a tendenciáját éppenséggel a forrás bővítés tendenciája váltsa föl? Hogyan kell nyomás alá helyezni kerületi pozícióból a Fideszt? És akkor a legtöbb ideje megszólásra még Visi Piroskának, mondjuk, hogy Piroska nálad a szó.
Szerintem nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, mert ott lakik nálunk a miniszterelnök, nem? Tehát, hogy én azt
mondom, hogy
cinege út, hogy erre?
Nem.
Igen. Szóval, hogy nyilvánvalóan, én azt gondolom, hogy persze le lehet ezt viccelni, de hát nagyon sokan egyébként a kormánytagok közül ott laknak nálunk a kerületben, tehát talán csak nem érdekük arra, hogy teljesen lerohaszták az egész kerületet, de én azt gondolom, hogy ha tényleg ez folytatódik, ez az elképesztő szkander a kormány és a főváros között, ami nyilvánvalóan teljesen méltánytalan és teljesen... aljas a budapesti lakosokkal szemben, amit jelenleg most a kormány művel, akkor ez az Európai Uniós közvetlen forrásokért lobbizás az, amit szerintem egy járható út lehet, mert az talán egy alternatívát nyújthat, és egy túlélést.
Elvicceltétek itt, de egyébként ez egy fontos kérdés. Kerületi polgármesterként kell-e adott esetben aktivista eszközökhöz, vagy ilyen típusú demonstratívabb eszközökhöz is nyúlni? Adott esetben akár tényleg helyi lakosként is nyomás alá helyezni a közfunkció gyakorló kormánytagokat?
Hát én ismerem azt az anyukát, aki a Köldészet napján mindig versett ír Orbán Viktornak a járdájára, szóval, hogy és minden szerdán ott vagyunk az Ebra szerdán a tábláinkkal. És...
Ott leszel, hogyha megválasztanak polgármesterként is?
Ja, igen, természetesen. Tehát, hogy
sajzon át te is versett Orbán Viktor
háza vagyok elé? Én vagyok az Ebra szerdának a bejelentője, úgyhogy nagyon jobban vagyok a rendőrséggel, minden héten jelentkezem náluk egy újabb demonstrációval.
A polgármester nyilván más a funkciód és a pozíciód.
Igen, én ezt értem, de én azt gondolom, hogy ettől függetlenül az aktivista mentalitást, azt nem hiszem, hogy le fogom váltani egy polgármesteri pozival, szóval...
Okay. Én nem gondolom, hogy szép dolog egyébként, hogy egy polgármester úgymond visszaél azzal a hatalmával, és kipécész bizonyos lakókat, és ellenük hoz direktbe konkrétan intézkedéseket, bárkiről is legyen szó, ez nem hiszem, hogy helyes. Nyilván ilyen-olyan friskákat lehet csinálni. Ugye Karácsony Gergely, talán még emlékeztek, megígérte a Tibor szadót még korábban, aztán utána bevallotta, hogy ezt nem lehet bevezetni, mert igazából egy terület tartozik a főváros alá, ahol be lehet vezetni, ez a Margit-sziget, úgyhogy Karácsony Gergely kivetette három emberre a Tibor szadót. No, ez, amit egyébként nálunk valóban valamilyen szinten meg lehetne csinálni, a 12, ugye nálunk lekik Tibor István is, ez remélem nyilvános adat, bár most elve költözik a Mártóhegyi út mellé, honnan, ahol most van, és na, tehát nálunk a kommunális adó egyrészt szürreálisan magas fővárosi szinten, másrészt abszolút nem arányos, mert három vagy négy sáv van, tehát gyakorlatilag aki 100 négyzetméter feletti lakása van, az ugyanannyit fizet mindenki, az 500 is, meg a 100 is, ez szerintem változtatni kéne, alapvetően lehetne csökkenteni úgy általánosságban a kommunális adót, viszont arányosítani, hogy négyzetméter szerint legyen, és ez pontosan azért, amivel Tibor István rosszul járna. Mi apróságot megpróbáltunk, most jártuk meg hétvégén például ott a miniszterelnök úr utcájának az alján, ugye a busz megállót, ahol a NER különféle csodás lényeit helyeztük a megállóra, úgyhogy most már hazafele tud bennük gyönyörködni. Még egy dolog, hogy igazából két dolog, nagyon gyorsan, ez egyik, hogy már korábban mondtam, hogy gyakorlatilag nem kap állami külön forrásokat ez a kerület gyakorlatilag 3 éve, tehát előtte rengeteget kapott, most már nem kap, tehát ezen igazából nincs mit már rontani, vagy veszteni, és a másik, csak hogy már előre magyarázkodjak, a hit ellenére ez egyébként nem egy gazdag kerület, a legalábbis az önkormányzat és a költségvetés. Ez a 23-24 milliárd forint, ennek a, nem tudom, ebből 8 átfolyik rajtunk, mert az óvodák meg a bölcsödék, hasonló nagyságrend, ugye megy bérekre, rezsire. Tehát ebben a keretben jelenleg gyakorlatilag nincsen pénz plusz fejlesztésekre,
pár most van 6 milliárd, amit betoltak, várjál. Most na, lesz szuper járda, tehát most minden szavazó fülkéig vadon a fog vezetni.
Na, de hogy ez az érdekes benne, hogy itt szerintem akkor lehet pénzt szerezni, hogyha nem lopjuk el.
Farkas Csaba.
Egyetértünk abban, hogy polgármesterként nem élhetünk vissza semmiféle egyébként jogilag lehetőséggel bíró eszközünkkel, és egyetértünk abban is, és ezt büszkén jelenthetem, hogy a mi Európa parlamenti képviselőink nagyon sokat dolgoznak azért, hogy hazahozzák az Európai Uniós támogatásokat, és az önkormányzatok a közvetlenül felhasználókhoz jussanak el ezek a források, mint például a főváros kapta utóbb a 300 milliárdot. Én bízok abban, hogy megfelelő például a társasházak, önkormányzati tulajdonú társasházak homlokzat felújítását össze lehet kapcsolni a szigetelés, hőszigetelés, energiatakarékosság fejlesztésével, javításával, ezekre Európai Uniós támogatásokat is meg tudunk igényelni. De például, ha a közbeszerzéseket átvilágítjuk, és tisztázzuk, és nem csak rendre ugyanazokat fogják meghívni, hanem teljesen nyílt közbeszerzéseket írunk ki, akkor piaci versenyt tudunk teremteni, és ezzel évente sok 100 milliót fogunk tudni megspórolni. Bízom abban, hogy ezeket a forrásokat viszont vissza tudjuk forgatni a lakosságra.
Piroska.
Ugye napirenden van most, nem tudom, hogy végül a kormány megmeri elépni, de hogy ugye az egészségügyi intézményeknél, hogy ugye az alapellátás az elvileg még az önkormányzatoknál van, és ugye még a járóbeteg ellátás az a kerületi hatáskor, és most egyébként pont egy ilyen alkú folyamatképpen mind a második, mind a 12 is kapott forrásokat a felújításra, úgyhogy most hát kívülről nem úgy néz ki egyébként a kútvölgyi szakellátó épülete, mint ami egy 21. századi, de valójában azért belül nyilván sokat javult a helyzet. De hogyha például ezt a kormány tényleg meglépné, hogy ezeket az intézményeket elveszi és államosítja, én azt gondolom, hogy ott is egyébként a lakossággal együtt kell majd kiállnunk és megvédenünk. Tehát én bízok abban egyébként, hogy az emberek egy idő után képesek kiállni magukért, és szerintem a jelen megmozdulásai, az influencer tüntetés, a 15-i megmozdulások, azok azt mutatják, hogy egyébként lassan képesek az emberek egy kicsit a fotelből kikelni és megmozdulni, és érzik azt, hogy rajtuk múlik, a személyes jelenlétükön múlik adott esetben, hogy egy-egy ügyben előrelépés van, és el tudnak érni dolgokat. Úgyhogy én ez nagyon bután hangzik, ez aktivizmus a polgármester, de én azt gondolom, hogy ha erről van szó, például, hogy meg kell védenünk a járóbeteg szakellátásunkat, akkor igen, ilyen eszközökhez is oda lehet folyamodni, mert ez a mindannyiunk érdeke, és a hatalomra pedig ezek az eszközökkel tudunk nyomást gyakorolni.
Köszönöm Kovács Gergelynek 2 másodperc, Gyorskának 27 másodperce, Farkas Csabának 46 másodperce van még. Kívántok élni az időkeretetekkel.
Ebben a témában?
Igen.
vagy bármi másban.
Bármi másról lehet nyugodtan kérdések. Szó. A 45 másodpercet úgy használod, hogy szeretnéd, tessék.
A lakhatás még egyszer ismétlem borzasztóan fontos nekünk, és nagyon fontos, hogy kihasználjuk az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat. Nagyon sok olyan lakás van, durván az egy tizede a lakás célú épületeknek, önkormányzati tulajdoni épületeknek, amelyek lakhatatlan állapotban vannak. Ezeket olyan módon, szisztematikusan, éves tervezett ütemezésben el kell kezdeni felújítani, mint ahogy teszi ezt például Terézváros is, és utána kiadni őket, ha másképp nem kedvezményesen, illetve rászorulóknak, mert a 12. kerületben sajnos nagyon sok rászoruló is él. Azt hiszük, hogy valóban ez egy gazdag kerület, ez ma már többször elhangzott, de nem így van. Tehát ezeket az önkormányzati tulajdonú lakásokat nagyon fontos, hogy jó gazda módjára gondozzuk.
Köszönjük szépen. Visi Piroska.
A mi programunknak egy sarkalatos pontja ez a gondoskodó önkormányzat, ami nyilván nagyon sok mindent akar. Kezdve attól, hogy figyelünk az idősekre, az egyedülállókra, fiatalokra. De például van egy olyan programunk, amit Lantos Gabriellával dolgoztunk ki, ami az egynapos szűrővizsgálat, amivel tulajdonképpen a polgáraink egészségére, az egészségük védelmére szeretnénk egy bevezetni azt, hogy a járóbeteg szakellátó intézmény segítségével egy nap alatt a kötelező és az ajánlott korosztályos vizsgálatokat el tudják végezni, és ezáltal...
Kovács Gergely, van még 2 másodperce.
Köszi.
Akkor ezek voltak a vitablokkok, következnek az záróbeszédek. Az záróbeszédek alatt minden jelöltnek újfent 2 perc áll a rendelkezésére, a gondolatának a kifejtésére, meggyőzni a választókat, hogy miért ő a legjobb választás a vasárnap este 7 óráig tartó előválasztáson. Amúgy a nézőink kedvéért mondom, hogy akinek van jogosultsága szavazni, a leírásban megtalálja azt a linket, amelyen keresztül a fizikai pontokat meg lehet találni, ahol ezt meg tudja cselekedni. És akkor a megszólások sorrendjének értelmében elsőként záróbeszédnek megtartására felkérem Visi Piroskát.
Szóval meg kell védeni a hegyvidéket, és azt nem lehet csak szenvedéllyel, szívvel, lélekkel. Nem lehet félgőzzel, nem lehet immel, ámmal, és nem lehet kerületen kívül. Én nem vonom kétségbe egyik előtt jó szándékát sem, de például látszik, hogy a parlamenti ellenzékből egyre többen ábrándultak ki, és 19-ben ugyanebben a felállásban indult ellenzéki polgármester jelölt, és 60-40%-ban alul maradt. Nekem meggyőződésem, hogy egy párton kívüli lokálpatrióta és helyi beágazott jelölte van esélyünk, és én egy ilyen jelölt vagyok. És mi hegyvidéki lakosok nem hagyhatjuk elveszni azt a lehetőséget, hogy változás legyen, és ez nekünk egy komoly életbevágó kérdés. Na, augusztus óta küzdök az előválasztásért, és szerintem az állhatatosságomnak, a szívosságomnak és Gergő korrettségének köszönhető, hogy itt vagyunk, és hogy most lehet szavazni. És ezt személyesen óriási sikernek élem meg. Meggyőződésem, hogy az előválasztás az első lépés ahhoz, hogy júniusban győzzünk. És most először van preferenciális szavazás Magyarországon, ezt is én kezdeményeztem, és ennek köszönhetően nem kell taktikázni. Nem veszik el szavazat, és mindenki a szíve szerint választhat. Minden nap itt járok a kerületben, beszélgetek az emberekkel a piacon, a templomban, és azt láttam, hogy a fideszes választóknak is egyre több problémája van, egyre több problémát látnak az országban és a kerületben is. A megalomán beruházások, ezek következtében az épített és a tenszti környezetnek a pusztulása, a mérdetlen korrupció, és hát a közszolgáltatóság lerohasztása, amit látunk magunk körül, és azt gondolom, hogy helyi szinten nekünk most esélyünk van ezt megállítani. Én nagyon köszönöm a csapatomnak a segítséget, rengeteg szülőtársnak, barátoknak, osztálytársaknak, aktivistáknak, hogy beszórták a kerületet a szórólapommal, jönnek pultozni, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok ennek a helyi közösségnek, hogy idáig eljutottunk, és itt vagyunk, és benne vagyunk a kampányba. És azt gondolom, hogy én lehetnék az a konszenzusos jelölt a 12. kerületben, aki mind a Fideszből kiemelődött jobboldaliakat, mind pedig az ellenzékieket köszönöm. El tudja vinni júniusban.
Köszönjük szépen. A második záróbeszéd következik, a szó Kovács Gergelyé.
Köszönöm. Hát én szerintem a legfontosabbakat elmondtam, de a lényeget talán akkor újra elhadarnám, tehát hogy akkor ugye mostantól verseny lenne a közbeszerzéseken és az ingatlan értékesítéseknél, amiből bejönne egy csomó pénz, amit leginkább utakra, járdákra, bűemlékfelújításra és civil szervezetek támogatására kellene költeni. Nagyon fontos lenne egy olyan önkormányzat, ami beszél a lakossággal, és nem csak azzal, hogy közösségi költségvetést csinál, hanem azzal, hogy olyan felületeket működtet, ahol az emberek látják, hogyha ők valamivel megkeresték az önkormányzatot, az hogyan áll, mi történt. Ugye egy nagyon fontos szerepe lenne a lakók önkéntes munkájának, a becsatornázása az önkormányzatnak. Ami kimaradt, az talán a kulturális terület, illetve tágabban értelmezve a kulturális terület szerintem olyan jellegű közösségi terekre, mint például, amit a Szuzi csinált Ferencvárosban, a Connectort. Nagyon nagy szükség lenne, ugye ezek olyan helyek, ahol gyakorlatilag nagyon olcsón tudnak művészek vagy bármilyen alkotók kisebb szobákat bérelni, és van egy nagyobb tér is. Ugyanígy kellene sétáló utca. Ugye jelenleg az van, hogy a 12. kerületi fiatalok nagy része egyszerűen nem ismeri meg egymást, mert a 3-4 lepukkant kocsmán kívül, ami van a kerületben, nem igazán vannak ilyen közösségi...
Szélkálmán téren bandáznak.
Igen, Szélkálmán meg összekeverednek sajnos már második kerületiekkel, úgyhogy ez úgy nem az igazi. Úgyhogy ezek lennek szerintem talán a legfontosabbak, amikben érdemes lenne majd tovább menni. És hát én is nagyon-nagyon köszönöm a mindenkinek, aki most segít ezen a héten, meg hát segített az elmúlt hetekben, mert ez most nálunk is igazából több száz emberről van szó. És akkor mi maradt idő, akkor azt a kommunális adót még egyszer elmondanám, mert szerintem a kommunális és a telekadó, ami elképesztően sok embert zavar ebben a keletben, hogy milyen mértékű és hogy milyen aránytalan. Szóval, hogyha esetleg mondjuk lenne verseny a közbeszerzéseken, akkor ezen is lehetne, vagy erre is lehetne költeni, vagy hát, hogy kevesebb bevétel jöjjön be ebből. Úgyhogy ennyi, köszi szépen, és most már mindjárt megnyerjük a választást, csak még akkor szavazzatok ránk a héten. Köszi.
Köszönjük szépen. És akkor felkérem dr. Farkas Csabát is, hogy ő is tartsa meg 2 percben záró beszédét.
Köszönöm szépen a lehetőséget erre a vitára Gulyás Mártonnak. És köszönöm szépen jelölt társaimnak is, hogy megtiszteltek ezzel a vitával. A vita ellenére azt gondolom, hogy sokkal több bennünk egyébként a közös, mint a különbözőség. Az együttműködés végtelenül fontos, és ezt szeretném kiemelni. Én nagyon szeretem a kutyáknak a kreativitását, és abszolút elismerem Gergő munkáját, tényfeltáró munkáját a kerületben. Itt most viszont majd egy testületi többséget kell összetartani, egy nagyon színes testületi többséget. És egy hivatalt kell vezetni, és ennek a hivatalnak a vezetése, ez bizony egy kora reggeltől késő estig tartó elkötelezett munkát jelent. Nagyon örülök a civilek megjelenésének, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez nem fog itt véget érni. Éppen ezért vállaljuk a civil kerekasztal és a lakosság minél szélesebb körű bevonását, még a rendeletalkotásokba is, főleg amely őket érinti. És ezért fogjuk például a helyi közösségi költségvetést is létrehozni, 100 millió forint keretig a helyi lakók dönthetnek majd helyi projektekről, ami a lakókörnyezetüket teszi jobbá, szebbé. Én biztos vagyok abban, hogy mindannyiunk felelősebb gazdája lenne most a kerületnek, mint a jelenlegi fideszes vezetés. De nem elég most az előválasztást megnyerni, meg kell nyernünk június 9-én a választást a Fidesz jelöltjével szemben. Ehhez a legszélesebb körű támogatásra van szükség. Az Áveszt közvéleménykutatás szerint én alkalmas vagyok, én le tudom győzni a Fidesz jelöltjét. Ennek a választásnak most ez a tétje, és nagyon komoly tétje van. 2022-ben már sikerült ezzel az összefogással egyébként legyőzni a Fidesz jelöltjét, és hiszek benne, hogy az önkormányzatban is tudunk változást elérni. Én az eddigi korszaknak a lezárására és egy új korszak indítására vállalkozom. Erre a feladatra szakértő csapattal rendelkezem, erre felkészültünk. A célunk a fák védelme, a mutyik befejezése, leállítása, felszámolása és a kerület fejlesztése szociális területen is. A diák önkormányzatoknak, a diák szervezeteknek szeretném vállalni azt a programcsomagját, amit 3-án hoztak
nyilvánosságra.
Köszönöm szépen, megtisztelő volt.
Köszönjük. És ezzel véget ért a hegyvidéki előválasztás jelölti vitája. Ahogy azt már korábban említettem, egészen vasárnap este 7 óráig van lehetőség szavazni, pontosan milyen formában és hol, azt az előválasztás24.hu oldalon keresztül tudjátok megtekinteni, de a leírásban is megtaláljátok az ehhez szükséges linket. Mindhárom jelöltnek köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és itt voltak, és vállalták ezt a megmérettetést. Sok sikert mindhármuknak.
Köszönjük a lehetőséget.
Nektek pedig köszönöm még egyszer tehát a figyelmet. Most egy darabig nem lesznek előválasztási viták, nyilván mi is követjük a politikai napirendet, és annak függvényében, hogy hol, milyen típusú küzdelmek mutatkoznak majd meg, igyekszünk minél több hasonló rendezvényt, hasonló típusú vitaműsort összehozni. Nyilván, amint elindulnak a hivatalos jelöltállítások, tehát nem előválasztási vitákról beszélhetünk, hanem már rendes jelölti vitákról, úgy természetesen ezeket az alkalmakat is fel fogjuk majd kínálni. Úgy hegyvidék, mint más budapesti kerületek és Budapesten kívüli városok vonatkozásában is, mert nyilvánvaló, hogy a vita egy demokratikus minimum, és rendkívül fontos ahhoz, hogy a választópolgárok megalapozottan hozhassanak döntést a következő 5 évben a képviseletükről. Ahhoz pedig, hogy ilyen típusú vitákat és még több politikai műsort képesek legyünk előállítani, ahhoz kérlek, hogy támogass bennünket az adót 1%-ával. Hogy pontosan milyen formában teheted ezt meg, azt a leírásban található linken keresztül megmutatjuk a számodra. Ha még soha nem értél az adófelajánlás lehetőségével, akkor se ijedj meg. Ez egy rendkívül egyszerű folyamat, és végigvezetünk lépésről lépésre, hogy hogyan tudod ezt megtenni. Ez volt már a vita. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.